Nyitott kabátban hazafelé, érezve, hogy minden csak az övé, aki ezt ígyen rendelé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát esperes köszöntötte a zarándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte, Szent Erzsébet életét a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Akár az áfa csökkentés, akár az adócsökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, akár a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök a hétvégén sugárzott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul. Ez volt a vállalásunk, és továbbra is ez a vállalásunk, és ezt nagyon szigorúan jeleztük a pénzügyminiszter úr felé is, fejtette ki. Hangsúlyozta, a Tisza párt a programjában 700 000-re tette azoknak a rászoruló gyermekeknek a számát, akiket érinthet ez az intézkedés. Szavai szerint azóta az a jelzés érkezett, hogy igazán rászoruló gyermek lehet, hogy ennél valamivel kevesebb van. Vizsgálatot rendelt el Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, az állami tankönyvellátás egyik legfontosabb szereplője, a könyvtárellátó non-profit Kft. 45 milliárd forintos nyomdai keret megállapodása ügyében, amelyet április végén írt alá az Alföldi Nyomda ZRT-vel, jelentette be a politikus közösségi oldalán. A miniszter azt írta, a közpénzek felhasználásával kapcsolatban nincs helye automatizmusoknak, és nincs helye megválaszolatlan kérdéseknek sem. Hozzáfűzte, egy ekkora értékű 48 hónapra szóló szerződés esetében tisztázni kell, hogy miért érkezett csak egy ajánlat, mi indokolta a gyorsított eljárást, hogyan épülhet egy szállítóra hivatkozó konstrukció több alvállalkozóra, és milyen szakmai, pénzügyi és vezetői döntések alapozták meg a kötelezettségvállalást. Levélben kérte a távozó képviselőktől a házelnök, hogy jótékony célra ajánlják fel végkielégítésüket. Forsthoffer Ágnes május 20-ai levelét a 444 szemlézte pénteken, és Jámbor András, a Párbeszéd volt képviselője is megosztotta a közösségi oldalon. Az országgyűlés elnöke levelében idézte a hatályos törvényt, amely szerint a parlamenttől most búcsúzott képviselők 3 hónapig jogosultak a tiszteletdíjuk előző 3 havi átlagának megfelelő összegű ellátására. A közvéleményhez egyre több hiteles információ jut el arról, hogy Magyarország milyen gazdasági és költségvetési kihívásokkal néz szembe, valamint arról is, hogy egyes állami ágazatok, illetve a civil szféra milyen megdöbbentő körülmények között volt kénytelen működni, írta Forsthoffer Ágnes. A házelnök úgy fogalmazott, hogy a társadalom részéről jelentkező jogos igényt közvetítve kéri fel a távozó politikusokat, különösen azokat a volt képviselőtársakat, akiknek az elmúlt ciklusokban leadott szavazatai e méltatlan helyzetek kialakulásához hozzájárultak, hogy a részükre kiutalt pénzbeli ellátást jótékony célra fordítsák. Körforgásos megoldásokkal újítanák meg a divati part a Duna régió országai, közölte a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint az Óbudai Egyetemen rendezték meg a TexDan és a GreenTex programok közös záróeseményét, amely a Duna régió textil és divatiparának fenntartható átalakítására fókuszált. A rendezvényen 9 ország szakemberei, fejlesztési ügynökségei, vállalkozásai és oktatási intézményei mutatták be azokat a körforgásos megoldásokat, amelyek alternatívát kínálnak a fast fashion, vagyis gyors divat pazarló működésével szemben. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség adatai szerint az EU-ban évente átlagosan 7 millió tonna textil hulladék keletkezik. Végül az időjárásról. Mindenütt kiderül az ég, csapadék nem várható. Az éjjeli hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. Híreinket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Bakos Tamás atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
Nem kéne mindent kimondani, hogy lehet valahogy lehalkítani. Hallgatni csendben, mit nem hallani, csak a csendben azt, ami olyan lényegre tően annyira folytogató, mint a legbelsőbb lényünkben magunknak kimondott szó. Sebekben vájkáló, szigorú ítéletek. Istenem, milyen jó, hogy itt élhetek. Engedd, hogy könnyű legyen, nem szorítom, engedem. Megtépett álmaim messzire viszi a szél. Néha nem könnyű velem, de szerintem a szerelem vele. Ne indulj még, fogd meg a kabátom szélét, ha én indulnék. Maradt egy szó, ami halkan elsuttogható. Van-e hely a szívedben kiadó? Engedd, hogy könnyű legyen, nem szorítom, engedem. Megtéped álmaim, messzire viszi a szél. Néha nem könnyű velem, de szerintem a szerelem belehal a földet
Én már csak a napokat számolom, hiszen a pénzt azt nem tudom. Albérletben az életem, azt, hogy hova tart, a hátam mögé képzelem. Láttam a fakuló házakat, szállást kérnék, de nem szabad. Végig mérnek az emberek, nézd az elejét, a végét úgysem értheted. Ha magamat feladom, én az éjjel nem alszom el. A vártnál jobban várnak engem, ha magamat megadom, én ma éjjel nem alszom el. A vártnál jobban várnak engem. Előttem szana szét lábnyomok, visszatérnék, de nem tudok. Engedjétek, ha elmegyek, messze valahol nem vádolnak a részletek. Útközben kihevert városok, ébredni jobb lenne nálatok. Úgy sem értik az emberek, azt, hogy ki vagyok, szóról szóra tudják a vesztesek. Ha magamat feladom, én az éjjel nem alszom el. A vártnál jobban várnak engem, ha magamat megadom, én ma éjjel nem alszom el. A vártnál jobban várnak engem, ha magamat feladom, én az éjjel nem alszom el. A vártnál jobban várnak engem.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
A mai előadás témája Móricz nagyhatású háborúellenes novellája, A szegény emberek. A katona oda nézett, s látta, hogy a picinek kiesett a szájából a cucli, azért sír. Na ne haragudj, kis zsivány, mondta neki. Csak a kezemet hadd törüljen meg. De a kicsi égtelenül kezdett sivákolni. Erre ő szinte ijegységgel futott hozzá, fogta a cuclit, s a szájába nyomta. A gyerek mohon kapta be, s elhallgatott. Véresett egy kicsit, mondta a katona, s csendesen mosolygott. Nem baj, sose tudod, mit ő hízol, szólt szeléden. Hát mikor én 3 napig olasztettem? Fanyarul elhúzta a száját, ahogy eszébe jutott a borzalmas 9 nap, mikor a doberdói hegyeken az elesett bajtársakat rakták maguk elé fedezéknek. S amikor elfogyott minden a kenyértarisznyából, egy frissen elesett olasznak a vérét szívta ki, mint a hörcsög a csirkéjét. Most megtörülte újra a kezét, s oda-oda nézett a kicsinek cuppogó arcacskájára. A zsivány a betyárkölyök, mondogatta magában. Aztán a késsel hozzáfogott kifeszíteni a szekrényt, nem ment, a vasvillát vette elő, de azt előbb ki kellett cibálni a testből, s a vér csorgott róla. Most már aztán türelmetlenül feszítette a szekrény sarka alá, s az egészet kiemelte. Megfogta, hogy le ne zuhanjon, s lármát ne csináljon. Mindjárt meglátta a barna kis vászonzsákot, amelyből tegnap kivették a bőrtárcát, a sok pénzzel. Körömmel bontotta ki a spárgát, amivel be volt kötve, nyugodtan és rendesen. Aztán a markába öntötte, ami benne volt, a nagy bőrtárca nem volt benne. Azt elvitték a vásárra. Mondta magában, s mérges lett saját magára. Egész éjszaka ezen gondolkodott, aludni se tudott. Kétszer is felkelt a felesége kérdésére, hogy mi baja, azt mondta, hogy hallom az ágyúzást, mert csak ugyan hallotta. S hiába gondolt végig mindent, mégse tudott mindent kigondolni. Erre se számított, hogy a gyerekeket itthon hagyják, s a szomszédból hívnak hozzá egy pesztonkát. Úgy gondolta, inkább őket adják oda valakihez. Arra se gondolt, hogy az ajtó nyitva lesz-e vagy se, meg erre se, hogy a bugyellárist elviszik. Egész meg van már otthadva az eszem, mondta. A kefe vigy el. Örült, hogy mégis valami pénz van a kis szütyőben, az asztalra öntötte, s megszámlálta. Papír és ezüst pénz volt, összesen 145 forint, meg valamik rajtszárok. Nem sok, mondta, s 2 10-est a lajbia zsebébe dugott, most már nem adhatja meg az egész adósságot, mert akkor megint nem marad egyébre. Meg hadd is várjon az a vén gazember háborúban adósságot kérni. Az ezüstből kivett egy forintot, akkor bekötötte az egész pénzt a zsebkendőbe, ami az asztalon volt. Mielőtt bekötötte volna, kivett még egy koronát is, mert itt nagy a drágaság, biztosan több kell most arra is. A zsebkendő kis csomagját összetekerte, ahogy a dohányzacskót szokták, s a kabátja külső zsebébe tette. Ezzel be volt fejezve a dolga, s most megállott némán, és újra mély szórakozottsággal nézett maga elé. Az ajtó előtt ott feküdt a kicsi lány teste, úgy hevert ott, mint egy kis kutya a küszöb előtt, ő csak nézte, nézte, s bólogatott. Ilyen kutyavilág ez a mai, mondta, aztán nagyot sóhajtott. Hát, mikor a cigányszigeten bementünk, a fáról úgy ráztuk a komitácsit, mint a rohadt szilvát. A komitácsi azt jelenti, hogy szerb népfölkelő. Rotman hadnagynak a nyakát keresztül lőtték, a kezét rászorította a sebre, s az ujja köz csak úgy húgyozott a vér, meg a száján csak úgy ropogott a koponya. Így haigáltuk a levágott kezeket, meg a koponyákat, egymásra feküdtek a szerbek, meg a magyarok, aztán egymás torkát keresztül harapták. A bölcsőbe megborzult a picény. Erre föleszmélt, maga sem tudta, miféle álomból. Most, hogy már el volt végezve, zsebében volt a pénz, már nem izgatta semmi. Szétnézett, nincs-e valami tennivaló. Egy pillanatra arra gondolt, hogy a kis testeket felrakja az ágyra. Ne feküdjenek ott szegények. De hirtelen összeborzongott, és úgy érezte, a világért se tudna hozzájuk nyúlni. Gyorsan elindult, elkerülte a küszöbnél a piciny hullát, nem lépte keresztül, eszébe villant a babona, ha keresztül lépik a gyereket, nem nő meg. Kint a pitvarban oda támasztotta a vasvillát, ahonnan elvette, aztán kilépett a szabadba. Fel akart sóhajtani, hogy végre az ég alatt van, s amint a száját kinyitotta, hogy teleszíje magát friss levegővel, egyszerre bezárta, s kedvetlenül folytotta magába a mozgást. Ki csak innen még meglátják. Mintha fonákul volna valami, máskor ilyen gyilkolás után büszkeségtől pattant szét a melle, most pedig gyorsan elkushatta ház mögé, s mélyen lehajtott felsőtesttel vetette be magát a sűrűbe. Az árkon olyan gyorsan átjutott, hogy észre sem vette, aztán a sötét úton visszament a templom felé. Ahogy a kerítés mellett elment, valaki rá kiáltott. Hé, öcsém! Fakuharcan nézett oda az ismerős hangra, akkor ráeszmélt, hogy István bácsi az ásásból kiált. Na gyere már ásni! Már kerestek! Már nem megyek délig, megyek, veszek egy ásót, mert avval nem lehet ásni. Hunveszel. Átmegyek a vásárba, István bácsi. Hány óra is volt, még dolgoztam? 10, ugye? Az öreg nevetett. A katona nem merte firtatni a kérdést. Hallottam, mikor ütött. Avval tovább ment, de valahogy az a gyanú vett erőt rajta, hogy az öregnek órája van. Mintha azután nyúlt volna a zsebébe, de visszanézni nem mert többet. A falu másik részébe ment, a sár közbe, ott bement ahhoz az úrhoz, akinek a felesége adós volt 50 forinttal. Meghoztam, amit tudtam, tekintetes úr. Mondta a szikárkis öregnek, jól van. Nem tudott többet adni, csak 20 pengőt. Az öreg elvette a pénzt. Jól van. Hun szerzett maga reggel óta, magának még reggel nem volt pénze, most meg már van. A katona sötéten nézett az öreg kopott úrra, aki cinikusan járt, s kegyetlen szókkal leplezte, hogy mégiscsak sajnálja a szegény embereket. Maguk barátom azt hiszik, hogy elég kölcsön kikunyorálni a pénzt, azután majd megadja a nagy harang. Ismerem én jól az ilyenféle urakat. Meg kell egy kicsit szorongatni a gégéjüket, akkor eszükbe jut, hogy kötelesség is van a világon. S nagyot nevetett kurta döcögős hangján. Mint a huszár a kozáknak, fecsegett tovább, és egy háborús anekdota jutott eszébe. Magával nem történt valamilyen história? A katona már el akart menni, de nem akarta megsérteni az urat azzal, hogy végig sem hallgatja a beszédét. A kórágyon feküdt, két sebesült baka, az egyik a szerb csatatérről került oda, a másik az északiról, na. Azt kérdezi az, amelyik a szerb csatatéren sebesült meg. Mondja, csatszínbora, csak ugyanolyan borzasztóak azok a kozákok. Igaz, hogy torzombor nagy szakálluk van? A fejükön olyan nagy medvebőr kucsmas rettentő hújhúj kiáltással törnek előre. A katona úgy állott a mozgékony kis ember előtt, mint egy iskolás gyerek. Nehezen lélegzett és csüggett, szomorú arcán borzasztó unalom volt, míg az öreg úr ugrálását nézte, s oktató leckészhető hangját hallgatta. De az öreg, akinek a keze nagyon mocskos volt, mert éppen műtrágya oldatot csinált, s a munkát hagyta abba a katona kedvéért, fás hangján tovább mondta az adomát. Hát, azt mondja, az, aki az északi harctérről jött, hát tudott testvér, így mondja, amikor először gyűjt ránk, s hangsúlyozta gépiesen, hogy gyűjt, vagy 1000 darab muszka, hát egy kicsit szorongtunk, de azután eltaláltuk a fortéjukat. Na hogy-hogy, kérdi a másik sebesült, a szerb harctérről való, mert az még nem látott muszkát, hát örült, hogy na most meg fogja tudni a fortéjukat. Hát tudod, azt mondja az orosz földön jártas köttes katona, mármint az ilyen okos emberek szokták elárulni a tudományukat, azt mondja, hogy hát tudod, mikor gyűn a kozák, akkor az nagyot ordít. De mikor az ember beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Nagyot kacagott hozzá, ahogy egészséges emberek, akik sose voltak a harctérnek felé sem, nagyot tudnak nevetni azoknak a harctéri adomáknak, amelyektől, ha komolyan veszi az ember, egy kicsit a hátába áll a hideglelés. Ja, de hát ezek a mai idők, teszi hozzá. Azért mondom, barátom, hogy ez a magyar ember. Ilyen huncut kutyavér van a magyar emberekbe a háborúba. Másfél ember, francia vagy angol megijedne, aztán sokat beszélne, hogy hű, az borzasztó, amilyen a kozák, nagy süvege van, meg borzasztóan ordít, mikor támad, így mondaná el egy tót, vagy olá, vagy egy sváb. A magyar? A magyar meg azt mondja rá, kitanultuk a fortéjukat. Mikor az ember úgy beleszúrja a hasába a bajonétot, hogy az hátulról gyűn ki, akkor a kozák elcsendesedik. Azt megkiszem, az ebatta akkor elcsendesedik. Na jól van, kedves barátom. Csak azt az egyet tanulja meg, hogy adós sose legyen. Soha adósságot, soha. Minden bűnnek a meleg ágya az adósság. Inkább koplalni, nélkülözni, dolgozni, csak adósság ne legyen. Hát, sovágó úr, ha én itthon lettem volna, akkor nem gyűlt volna az az adósság. Jó, van, na jó. Csak azért mondom, motyogta kicsit megsértődve az öreg úr, hogy nem tekintetes úrnak szólította, s megveregette a vállát a nagy fekete embernek, aztán mit sem törődve vele, sietve nekilátott a munkájának. A katona kiment az udvarról, azzal az érzéssel, hogy a pénzével együtt annyi ennek az úrnak, mint egy légy. Még köze hozzá, mit törődik ő vele, érdemes volt azért, hogy ennek visszaadjon 20 forintot? Csámpásan, kedvetlenül ballagott most hazafelé. S hát igazán olyan nagy valami az az adósság. Ennek annyi a pénze, hogy ez soha míg él, nem fogja elkölteni ezt a 20 forintot. Akkor mire neki? Akkor miért követeli annyira, hogy mi a húsából is kész volna kivágni, mikor ő maga is tudja, hogy az asszonynak kellett, míg ő oda volt 26 hónapig, hogy éljen meg 3 gyerekkel, míg ő oda harcol. Még kórházakban fekszik, meg újra oda harcol. A katona sapkáját a fejébe húzza, s busa szemmel, véreres szemmel néz körül, minek éljen az ember, ha csak arra él. 26 hónapig oda ki lenni, olyan időkbe, hogy se foglyot, se sebesültet, csak halottakat csinálni. Ez a haszna, ez a vége. Benyitott a kis kapun a kis udvarra. Egy kicsi házba lakott a felesége a 3 gyerekkel. A gyerekek az udvaron játszottak a kis kocsival, kert nem volt a házhoz, csak olyan kis zsellérház volt, putriféle. Hát te minek jöttél haza, kérdezte csodálkozva az asszony. Az ember megállott és csöndesen nézett rá. Ne beszélj sokat, ha nem gyere. Hová? Majd megtudod. És elfordította a fejét, úgy mondta, a vásárba. A vásárba? Oda. Nem szólt többet, az asszony gondolkodva nézte, ahogy bement a házba. Mit akarsz venni? Kérdezte, s utána ment. Ásót akarok venni, mert avval nem lehet ásni. Nem való az az ásó ilyen kemény fődbe, mormogta. Homokra való ásónak megjárja, de ilyen fődbe nem. Az asszony nem szólt, gondolta valahol 2 vagy 1 forintot ásóra. Restelte is magát, mert eladta az ura új ásóját 20 krajcárért. A legnagyobb gyerek beszaladt, az apja térde közé futott. Édesapám! No, fiam! S megtörölte az ujjával a gyerek orrát. De a kisfiúnak kerekre nyílt a szeme. Mi van a kezén? Kérdezte. Mi? Piros, piros. Megvágta, szólt a gyerek. Az asszony is oda nézett. Nem én vágtam meg, fiam, hanem te. Te vágtad meg a kezed, nem én. Én? És a gyerek csodálkozva nézegette a saját kezét. Az apja nem hagyta, hogy soká nézze, a nagy erős markába fogta a gyerek kicsi fekete kezét. Várj, bekötöm. A gyerek zsebébe volt egy kendő, azt kihúzta, és gondosan bekötötte vele a gyerek kezét. Ez csodálkozva nézte, mit csinál az apja, de nem szólt ellene, mint gyerek, nem szokta az apja tettét bírálni. Elfogadta, hogy annak úgy kell lennie. Egy perc múlva már ott hagyta az apját, s újra kiszaladt. Az ember sokáig csöndesen ült, nézte, hogy a felesége szó nélkül, mintha valamit nem értene, de csöndesen engedelmesen készülődik. Persze a vásárra jutott eszébe. Ott ült a rozoga asztalnál, a kezét ott fektette maga előtt. Szeliden nézte a feleségét, ahogy csöndesen mozgott a szobában, szomorúan nézte. Reggel, mikor mentem a munkába, az úton találkoztam a vén sóvágóval. Az asszony még lejjebb hajtotta a fejét. Kérte a pénzt? Mondta gyorsan. Kérte. Mit mondtál? Hogy délig megadom. Az asszony ilyetten nézett fel. Délig? Délig. Mindjárt dél? Már megadtam. A szók lassan pattogtak el, közben csönd volt, és valami rettentő feszültség. Megadtad? Mondta az asszony elfulladva. Meg, szólt lehajtva fejét az ember. Nagy bánat volt a szívében, és nagy szomorúság, de alig állotta, hogy nem mosolyogjon, ha a felesége arcát nézte. Most is mit fog szólni, ha az egészet megtudja? Csak úgy tett, mintha szomorú volna, és megtörött. Nem, az egészet mondta később, és az asszony lassan kötözte a szoknyája madzagát. Csak 20 forintot. 20 forintot? Ismételte az asszony. 20-at. Hol vetted? Hát, Vargáék túl. Az asszony gondolkodva nézett rá. Vargáék, mondta csodálkozva, sőt, titkos ijegységgel. Azok elmentek a vásárra. Az ember intett, s nem nézett rá, nem mert ránézni. Nem érzett semmi ijegységet és sajnálkozást, sem meghatottságot. Szerette a feleségét. De mulatott rajta, de semmibe se vette, mert csak asszony. Szerette a feleségét, érettetette. S most félt, hogy el ne mosolyodjon, mint a temetésen a koporsó mellett, mert nem illendő nevetni a nehéz komoly dolgokon. Akkor hogy adtak neked pénzt? Az ember nem szólott, kissé elmeredve nézett, aztán felemelte a fejét. Hallott, kirabult a műket, az asszony nem szólott. Úgy maradt, ahogy volt, a fekete szemeit ráfüggesztette az órára. Csak nézte-nézte, s nem szólott. Mikor tegnap ott voltam a napszámér, előttem vették ki a pénzt a sifonból, már akkor gondoltam, az éjszaka is azt gondoltam. Az asszony szeme fölvilágított, megértette, mi baja volt az urának éjszaka, hogy nem tudott aludni, pedig máskor úgy alszik, hogy szinte szégyen, ha a gyerek fölébred, észre se veszi. De azért nem gondoltam, hogy meg kell csinálni. Csak hogy lehetne reggel aztán, hogy az öreg sóvágó olyan sokat beszélt, hogy az adósság így úgy, akkor már tudtam, hogy meg lesz. Az asszony sóhajtott nehezet kínosat. Hanem otthon hagyták a gyerekeket, meg a Szabó András jányát velük, hogy játszom velük. Az asszony csak nézett, s a szája lassan kinyílt. Az ember lassan, minden szót ritkán bakkantva kimondta, azokat muszáj volt megölni. Az asszony még mindig nem szólott, csak állott. Te erről senkinek se szólj, a szegénység vitt rá, szólt az ember a példabeszéd bibliai egyszerűségével, avval felállott. Hozzá vizet, mondta kevés tűnődés után, véres vagyok. Az asszony szótalan, sokára megfordult, kiment. Akkor ő levetette a kabátot, az ingúja csupa vér volt. Levetkőzött, az inget is levetette. Most ki, mondta az asszonynak, mikor az bejött. Az asszony fogta az inget, s a ládából a másikat vette elő, de az inget egy pillanatra sem tette le. Mikor az ura jól megmosdott, törőközőt adott a kezébe, aztán az inget, a tisztát. Kivitte a vizet, s másikat készített. A tálat a konyhába tette le, addig folyton a hóna alá volt szorítva az ing, úgy volt kinn az udvaron is. Aztán hozzáfogott, s mosta az inget. Mikor az ember a csizmáját kipucolta, megmosdott, felöltözött, egészen jól érezte magát. A fésült a hajába vájta, s a tükörbe nézegette magát. Jó lett volna egy storm után ilyen mosakodás, meg a tiszta ing, mondta magában, de akkor abban a fertelmes vérbe kellett lenni egész hétig, s míg megszáradt az emberen, addig debüdös. Hangosan is szerette volna elmondani, de érezte, hogy a felesége rettenetesen meg van zavarodva, s szégyelte azt mutatni, hogy ő nem érzi a bajt. Az ajtóba állott, s elnézte, az asszony milyen buzgó mossa a véres inget, különösen az ujját. Még ki is önti a vizet kétszer is, nagyon jó kimossa. Meg lesz már, szólott, mert én délután még dolgozni megyek. Az asszony megnézte a világosan az inget, nem látott rajta semmit, kiterítette a kis kamarában. A gyerekei után kiáltott. Jóska, gyertek csak! A kisfiú kicsi kocsiban húzta a legkisebbet, és ragyogott az arca. Most mindig kim vannak, pedig már csípős az idő, mert nagyon büszkék a kis szekérre, amit apjuk csinált az első éjszak, amikor hazajött. Vigyázz, baj ne legyen, szólt az anyja. Vigyázz, mert nagyon verlek. Megyek a vásárba. Mit hoz? Az apa elmosolyodott. Mézes kalácsot, mondta. Csak vigyázz, baja ne legyen a kicsinek. Az asszony hirtelen felnézett rá. Az ember megértette a gondolatát. Másnál is van olyan pici, mondta kerülő szóval kis gyámoltalan Pondró. Az asszony kicsit megnyugodott, látta, hogy azt nem bántotta. Mikor vasárnapiasan kimentek az udvarról egymás után, elől az ember, utána az asszony, aki még messziről is visszakiabált a kisgyerekeire, úgy haladtak előre, mint boldog falusiak, akik örülnek, ha kimozdulhatnak egyszer-egyszer az unalomig megszokott hétköznapból. De az arcuk komolyabb volt, mint az élet rendes paraszt komolysága, amely a legkomolyabb kifejezést tetszi be a vonásokba, a testi kimerültség nyugalmát. Az arcukon Valami nehéz komorság borongott. A férfi kicsit bólogatva, maga elé sötétedve haladt előre, és észesen vette, hogy a felesége lassan, sírásra pityeredett arccal szaporázza a lépést utána. Kimentek a faluból, végig a nagy utcán, kiértek a szántóföldek közé, az út sáros volt, de nem volt mély sár. A novemberi természeten ott borongott, az állandó őszi köd, a lekopasztott fák üresen, s óbégatva állottak. Mikor felértek a töltésre, amelyen végig kellett menni, hogy rövidítsék a kanyargó országutat, az ember egyszer megállott. Nézd csak, nézd csak! Az asszony ijedve nézett fel, semmit se látott. Így van szembe velünk a muszi frontja, szólt az ember. Kinyújtotta a karját, s végig mutatott a folyó túlsó partján. Ott a falu, csak úgy, mint itt. Templom van a közepén, csak ott jobban látszik a dombodát. Temán én nem is értem, hogy maradhat a vízpartja drót nélkül. Hindernis, milyen jól lehetne itt grábnit csinálni a jó kemény földbe. A hinderni szó azt jelenti, hogy akadály. A grábni lövészárok. Az asszony kereken kötött kendője alól csodálkozva nézett az urára. Mióta itthon van, még ilyen beszédesnek nem látta. Szép az, mondta az ember csillogó arccal, ahogy ez a töltés megy, úgy van a stellung, csak nem áll ki a földből, hanem lefelé van ásva, árok. Csak éppen annyi áll ki az ember feje, amennyi, hogy el lehessen látni a földeken. Vigyázz! Az a rémülten leugrott a töltéstől a belső oldalra. Olyan gyorsan is egyszerre, hogy a felesége azt hitte, fővel bukott lefelé. Gyere le onnan, kiáltott rá az ura. Gyere le rögtön az Isten beléd, mert leváglak. Az asszony belesápadt, úgy megrémült az ura villogó szemétől. Gyáván is ilyetten lekuporodott, lesuttyant a töltésről, a ruhája csupa sár lett. A katona hirtelen nagyot nevetett rajta. Ahogy látta az asszony keserves csúszását, le is ülepedett szegény a sárba. Látod, ilyenek vagyunk odaki a felden.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes már megint Mazsola című mesének harmadik részét, a felolvasó Fűr Anikó.
A sárkány. Mazsola unatkozott. Szép idő van, erit turkálni, biztatta Manócska.
Fúj a szél,
morgott Mazsola. Manócska rápillantott és azt mondta, neked aztán igazán nem kell attól félned, hogy tovaröpít a szél.
Hát nem,
mondta Mazsola, miközben kedvtelve végignézett magán, azután kiment az udvarra. Éppen arra jött Rezsőke, a kis róka egy papírsárkánnyal.
Ez mire jó?
Kérdezte Mazsola. Rezsőke elámult. Még sosem láttál sárkányt?
Soha sem.
Ó, én már rengeteg sárkányt röpítettem. Ez már a nem tudom hányadik sárkányom. Nagyon értek a sárkányröpítéshez. Mazsola nem értette, hogyan lehet röpíteni egy ilyen szárnyatlan papírjószágot. Szél kell hozzá, magyarázta Rezsőke. A megfelelő szél olyan magasra felviszi a sárkányt, hogy nem is lehet látni. Sajnos Mazsola azt sem tudta, mi az a megfelelő szél. Rezsőke fölényesen vállon veregette. Gyere velem a nyúldombra, majd meglátod! Azzal már indult is, hóna alá csapva a sárkányt. A sárkány hosszú papírfarka vígan lobogott a szélben. Mazsola áhítattal követte. Útközben Rezsőke előadást tartott arról, hogyan kell papírsárkányt készíteni. Mazsola egy darabig figyelt, aztán arra gondolt, hogy neki ugyan soha nem lesz türelme ennyi piszmogáshoz. Attól kezdve Rezsőke, mintha csak a falnak beszélt volna. Mire a nyúldombra értek, elállt a szél.
Na, mutasd, hogy repül az a sárkány, mondta Mazsola. Most nincs szél, szólt Rezsőke, és leheveredett a fűre.
Mazsola felháborodva támadt neki.
Na hát, te róka, becsaptál, azt mondtad, itt majd megmutatod, hogyan repül a sárkány, aztán nem is mutatod. Mit csináljok, ha egyszer nem fúj a szél? Kérdezte Rezsőke.
Mazsola megvetéssel nézte a földön heverő sárkány.
Ezért kár volt idáig gyalogolnom, röfögte. Ezt ott is láthattam volna. Ézd már meg, hogy ki kell várnunk a kedvező szillöketet, kiáltott Rezsőke mérgesen. Az majd megemeli a sárkányt úgy, hogy ha fogod a zsinór végét, téged is magával repít.
Mazsola megdöbbenve ült le. Mi a csoda? Ilyen erős az a kedvező szillöket? Izgatottan várt. Közben lement a nap is. Hideg lett, és minden jel arra vallott, hogy elérkezett a vacsora idő. Mazsola nyugtalankodni kezdett.
Éhes vagyok,
jelentette ki.
Hazamegyek.
Jellemző, mondta Rezsőke gúnyosan. Az ilyen malacnak fontosabb az, hogy teli legyen a bendője, mint az, hogy szárnyalni lásson egy ilyen ragyogó sárkányt. Mazsolának ez csak ugyan sokkal fontosabb volt, de szégyelte tovább feszegetni a kérdést. Inkább azt mondta.
Nem kérdezkedtem el Manócskától, nem is tudja, hol vagyok.
Rezsőke felkacagott.
Hát aztán, nem vagy te már szopós malac, hogy minden lépéshez engedélyt kelljen kérned.
Igaz, Mazsola már nem volt szopós malac. Lehvert hát ő is a fűre, ahogy a Rezsőkétől látta, és hanyat fekve várakozott. Kisvártatva elaludt, és azt álmodta, hogy Manócska tojásos galuskát főz. Mikor fölébredt, már korom sötét volt. Ilyetében nagyot kiáltott.
Rezső! Hol vagy, Rezső?
Senki nem felelt. Mazsola rádöbbent, hogy teljesen egyedül van a nyúldombon. Elindult hát árkon bokron keresztül hazafelé, és szitta Rezsőkét, amiért itt hagyta őt faképnél. A domb alján a vízmosásban elesett, és összeverte magát az ott heverő nagy gömbölyű köveken. Visítva futott a tökházig, és mikor odaért, még jobban rákezdett a sivalkodása, mert a tökház ajtaja zárva volt, ablaka sötéten merett Mazsolára.
Manócska! Hol vagy, Manócska?
Jaj, veszékelt Mazsola az ajtót döngetve.
Miért zártad be a vacsorát?
Már olyan éhes volt, hogy csillagokat látott. Háromszor is körülszaladta a tökházat, mert a tojásos galuska, amit álmában főztek, nagyon izgatta a képzeletét. A házba azonban sehogyan sem bírt bejutni. Körülnézett hát, nem talál-e valami ehetőt a ház körül. Sóska volt csak a kertben egy ágyással. Mazsola nem szerette a sóskát, de már annyira korgott a gyomra, hogy nekiállt legelni. Egyszer csak nyikordult a kertkapu, és megérkezett Manócska. – Ki csámcsog itt a sötétben? – kérdezte elképedve.
– Én vagyok, Manócska! Sóskát kellene, mert bezártad a vacsorát, olyan éhes vagyok, és azt a savanyú sóskát kellene. Miért zártad be a vacsorát?
Manócska bosszusan nézett rá. A vacsorát, azt sajnálod, mondta. Bezzeg engem nem, pedig mennyit futkostam miattad. Kerestelek egérkéjéknél, szőrfülőjéknél, a medvebarlangban, már azt hittem elvesztél. Mazsola abba hagyta a visítást. Mit is mondott az Rezső? Hogy ő már nem szopós malac? Jó, de azért mégiscsak kellett volna szólni Manócskának. Mazsola hosszasan töprengett ezen az egész dolgon, még vacsora közben is egyre csak az járt az eszében, hogy máskor nem szalad el hazúról szó nélkül. Később, mikor Manócska már megbékélt, Mazsola beszámolt neki a sárkányról, meg arról, hogyan várták a kedvező szelet a nyúldombon.
Hazafelé megy, estem azokon a csúnya nagy köveken,
panaszolta. Jó, hogy eszembe juttattad, kiáltott fel Manócska. Már régóta készülök hozni onnan egy szép, nagy kerek követ asztallapnak. Holnap elmegyünk.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes már megint Mazsola című mesének harmadik részével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Sétálni megy Panka a búza mezőbe, pillangós papucsba, hófehér kötőbe. Dalgatva ballag egyes-egy magába, virág testvérké, vigyázzatok rája. Simulj puha pázsit, lába alá lágyon, fütyülj neki szépet, te rigó a nádban. Légy a legyezője, te lapu levele, fecske farkú pille, repülj versenyt vele. Búza virág szeme, mosolyó reátok, nevessetek vissza rá, búza virágok. Kapuk fű az útját, jó szagottal hintsd be, bujjál lába elül, szúrós király dinny. Dűlő úton szegénykek kifáradt, szagos fodor menta, teves neki ágyat. Fötjétek be zsáját, dús leveletekkel, szelíd széki füvek, csillag fejetekkel. S őre a mezőnek, szép jegeny a nyárfa, te vigyázz reájat. Csöndes legyen álma, te vigyázz reája, csöndes legyen álma.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára pünkösd ünnepéről elmélkedik.
Bár szívünkhöz kétségkívül sokkal közelebb áll a karácsony és a húsvét, pünkös nélkül nem ünnepelhetnénk egyiküket sem. Mármint abban az értelemben nem, hogy pünkös nélkül, azaz a Szentlélek kiáradása nélkül, az apostolok még mindig ott kuksolnának abban az emeleti teremben, félelemben, szorongva, és nem indultak volna el, hogy hirdessék a feltámadt Krisztust akár életük árán is. de abban az értelemben is, hogy a tanítványoknak nem állt volna össze a kép, az egész üdvtörténet, és az, hogy mindennek miért kellett így történnie, és így csak töredékeket tudtak volna továbbadni. De leginkább abban az értelemben, hogy a Szentlélek segítsége, inspiráló hatása, vezetése nélkül az egyház már rég elsüllyedt volna a történelem útvesztőjében. Végeredményben minden, ami éltet, mozgat, indít és újraindít, ami talpra állít és felráz, az a Szentlélektől származik. Általa kerünk fel reggel, vágunk bele házasságba, gyermekvállalásba, papságba, szerzetességbe, és minden olyan vállalkozásba, amit annak ellenére vállalunk, hogy tudjuk, szépen lassan felemésztődünk benne, és belehalunk. Egy szóval mindabban ott van a Szentlélek, ami az embert emberré teszi. A Szentlélek odaajándékozásában tudta Isten legjobban megmutatni, hogy mindenki Istene akar lenni. Minden korban és minden személy számára egyaránt elérhetővé tette magát. Hiszen a lélek számára nincs sem térbeli, sem időbeli akadály. A lélek által tehát azt tudja megtenni az Isten, amit mi csak szeretnénk adni szeretteink számára, de sohasem tudjuk megvalósítani, hogy ott legyünk mindig, amikor szükségük van ránk, és azonosulva velük úgy tudjunk nekik segíteni, ahogyan azt a legjobban igénylik. Ez, valljuk be, nekünk csak töredékesen megy. Aki azonban figyel a Szentlélekre, és átadja neki az irányítást az életében, abban elkezd működni a lélek, és képessé teszi olyanokra is, amik meghaladják őt. Ezért ijesztő és tragikus, amikor azt látjuk, hogy ma sokan nem akarnak élni a Szentlélekkel. Nem akarnak túlnőni magukon, nem lelkesednek semmiért, nem mennének el senki és semmi után a világ végére. Az ilyenek tulajdonképpen nem vállalják emberségüket. Egy látszólagosan nyugodtabb és kényelmesebb élet ígéretében lemaradnak az élet csodájáról. Arról panaszkodnak, hogy az élet sivár, szürke, egyhangú, de közben nem veszik tudomásul, hogy nagy részben maguk tették azt önmaguk számára olyanná. Ez az általános tapasztalat ma már nem csak a beteg, magányos, idősek vagy középkorúak, hanem egyre inkább a fiatalok körében is tetten érhető. Nem akarnak, nem tudnak mit kezdeni magukkal. Ebben ugyanakkor óriási a felelőssége azoknak, nekünk, akik nem mutattuk meg ezt a teljes életet a fiataloknak. Akik élelmességre, de nem örök életre neveltük gyermekeinket. Nem azt látták rajtunk, hogyha kell, életünket adjuk hitünkért, meggyőződésünkért. Akikben nem azt tapasztalatták meg, hogy erkölcseinket, becsületünket akkor is tisztán megőrizzük, ha ebből hátrányunk származik. Elrejtettük előlük a teljes életet, és még meg is magyaráztuk, hogy túl nagy falat ez ma már nem így működik a világ. Pedig az ember és a boldogság ma is ugyanaz, és ennek helyes, sérülésmentes eljutásához igenis joguk van a fiataloknak. Ha mi nem adjuk meg nekik, majd találnak más kihívást, csak az a kérdés, hogy ez öncélú hősködés lesz, vagy veszélyek formája, vagy más. Adjuk vissza a Szent Lelket ennek a megfáradt és céltévesztett világnak. Milyen jó lenne a fiatalok ugyanúgy a saját nyelvüken hallanák, hogy hirdetjük nekik a feltámadt Krisztust, hogy annak idején a jeruzsálemi sokassága maga nyelvén értette azt. Érdekes, hogy a Szentlélek ugyanabban az emeleti terembe jön el, ahol az apostolok átélték az utolsó vacsorát. Oda, ahonnan aztán indultak a kudarcok, csalódások útjára. Mit jelent ez? Hogy Isten nem máshol akar neked új életet adni, nem mászkálni kell mindenfelé a világban, hanem ott és azok között, ahol korábban esetleg elbátortalanodtál. Nagyon tetszik a villámcsapás képe a mai ünnepre. Villámcsapáskor ugyanis nem csak az történik, hogy a felhők irányából érkezik egy elektromos kisülés a föld felé. Ezzel párhuzamosan egy ellentétes folyamat is elindul, egy válaszreakció, amit a villám indukál. A villám töltésével ellentétes töltésű részecskék indulnak el a földről, amik így egy alulról felfelé mutató ívet alkotnak. Az igazi kisülés tehát nem a földön, hanem attól mindig kicsit feljebb történik. Ide koncentrálódik a legtöbb energia. Ugyanezt történik pünköstkor. A Szentlélek leszáll az apostolokra, de nem a tétlen, oda nem figyelő apostolokra, hanem az állhatatosan imádkozókra. Mindez azt tanítja, hogy a lélekkel való betöltekezés az Isten és az ember együttműködése. Ahogy a Föld nem tudja befolyásolni, hogy mikor és hol keletkezik a villám, úgy mi sem, hogy mikor és hol jön a Szentlélek. De hogy a villámcsapás célpontja attól függ, hogy hol van magasabban elhelyezkedő, vezető képességű pont, úgy Isten lelke is ott tud landolni, ahol jobban vágynak rá, és nyitottabbak a befogadására. Beleállsz, testvér, ebbe a folyamatba? Hagyod elindulni magadban azokat a vágyakat és megmozdulásokat, amiket Isten közelsége indukál benned? Ma divat az úgynevezett flow élményről beszélni. A flow egy tevékenységbe való belefeledkezés, ahol nem számít az idő és a tér. Hát a Szentlélekkel való betöltekezés a flow élmények legteljesebb formája. Arról is beszél a mai Szentmise, hogy a lelki adományok különfélék, a lélek azonban ugyanaz. Milyen érdekes, hogy a lélek nem uniformizál. A lélek kincseket enged életre kelni, a megnyilvánulások különbözőségében. Mi vagyunk emberek azok, akik sokszor a magunk képére akarjuk alakítani a másik embert. Megöljük a lelket. Márpedig a Szentlélek különböző adományokat ad. Ezt kellene életre hívnunk és támogatnunk, mindazokban, akik körülöttünk vannak, nem pedig a saját elképzelésünket mindenáron megvalósítani. A két ívnek találkoznia kell. A villámcsapásban is, és pünköstkor is. A Szentlélekkel betöltött emberek minden különbözőségük ellenére képesek szót érteni egymással, úgy, mint akkor Jeruzsálemben. És ez újra megvalósulhat. Testvér, érted már, hogy a Szentlélek kiáradása nem ért véget pünköstkor. Újra és újra megvalósul ott, ahol a feltételek, a két fél találkozása megtörténik. Igenis, képesek vagyunk újabb és újabb pünkösdöket létrehozni, mivel az Úr folyamatosan küldi az ő lelkét. Olyan mértékben részesülünk belőle, amennyire várjuk, hívjuk és előkészítjük a terepet az érkezésre. Ehhez azonban először le kell omlania bennünk minden pogány elképzelésnek. Nem földi edző, vagy kócs, vagy kurzus, vagy módszer változtatta meg a tanítványokat. Kívülről jött az erő, kívülről érkezett az, ami megújította őket. A lelki életben nincs visszaút. Ha a lélek szerint élünk, viselkedjünk, és a léleknek megfelelően, tanítja Szent Pál. Jól megmutatja ezt számunkra, hogy a Szentlélek befogadása engedi a jogos különbözőségeket, de nem önmagában a másságot, hanem a lélekben való különbözőséget, ami egy irányba épít az Isten országába. Jöjj el, Szentlélek Isten, töltsd el híveid szívét, és szeretetet tüzét gyullaszt föl bennünk.
Elhangzott műsorunkban Lóczi Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológiai tanára pünkösd ünnepéről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a